Egy érdekes energetikai témát feszegetünk, veszélybe került Paks 2. Mi lesz nélküle? Mi lehet helyette? Ugye egyre több a bizonytalanság Paks 2 körül, már eddig is sok évet csúszott a projekt, és már az egész eddigi magabiztosságot sugárzó kormány kommunikáció részéről is ugye megjelentek óvatosabb nyilatkozatok. Szabó M. István energetikai szakújságíró van a vonalban, és vele próbáljuk meg ezt megfejteni. Jó reggelt, szervusz!
Sziasztok!
Kezdjük szerintem onnan, talán két részre bontva, hogy eddig miért csúszott ennyit, hogyha röviden össze tudnád foglalni, aztán utána beszélünk arról, hogy most fölpörögtek az események, és rengeteg érdekes hír és várakozás, változás van, de hogy mondjuk itt ez az eddigi gigantikus csúszás, hát 10-ben tervezték, lassan már üzemelnie kéne, és most már 32-nél tartottunk, és ez is optimistának számít, szóval eddig miért nem történt gyakorlatilag semmi?
Hát mert az oroszok nem tudtak olyan tervet letenni az asztalra, amit el lehet volna fogadni egy Európai Uniós országban. Ez így elég kompakt válasz szerintem. De a történet egy kicsit nehezebb azért, mert hogy az látszik most a szerepasztalon, hogy továbbra is csak beszélünk arról, hogy majd lesz vagy nem lesz Paks 2, de valójában cselekvés az nem történik. Tehát az a földtúrás, ami ott zajlik, meg hogy építenek ebédlőt, meg öltözőt, az még nem az atomerőműnek a lényegi része, vagy hát nem az atomerő építés, az semmi, az oda lehet egy összeszerelővel, ez semmi.
Erre vonatkozott a kérdés, hogy miért?
Az oroszok nem tudnak olyan tervet, nem tudtak eddig olyan tervet letenni az asztalra, amit az Országos Atomenergiai Hivatal el tudott volna fogadni. Ugye ez a terv, ez volt már 260 ezer, meg 420 ezer oldal, meg ígérte a Süli egész minisztersége alatt, hogy majd a következő hónapban, majd a következő fél évben, majd szeptemberre, majd novemberre, nem lett semmi, lecserélték az OLAF-nak a vezetését azért, hogy felgyorsítsák az engedélyezési eljárást, de a Kádár Andrea vezette Országos Atomenergiai Hivatal se tudta ráütni a pecsétet arra, hogy akkor épüljön a atomerőmű. Még azzal is próbálkoztak, hogy kicselezzék ezt az engedélyezést, de aztán ez sem sikerült. Ugye, hogyha visszanézzük a sajtót, akkor tavaly nyáron a kormányzati kommunikáció megjelent, hogy megvan a Paks 2 engedélye. Aha. Úgy van meg Paks 2 engedélye, mint az RFF pénzek Brüsszelből, hogy elvileg megvan az, hogy megkaphatjuk a pénzt, de ehhez teljesíteni kell bizonyos feltételeket. Aha. Az OLAF is így adta ki az engedélyt, hogy elvileg van engedély, de ehhez még, és akkor felsorolt néhány alapvető olyan tételt, amiről eddig is tudtuk, hogy nem sikerült megugrani vele a szintet, és akkor mégis nem adták meg az engedélyt. Uh-huh. Most a riasztóbb ebből az oroszok számára az, hogy ugyanezt a kálváriát ők végigjárták Finnországba is, és bár a háború miatt mondták fel a finnek végül az oroszokkal közös atomerőmű építési projektet, valójában ott is az van, hogy ott is az volt, hogy 5-6-7 évig, attól függ, honnan számoljuk, nem tudtak olyan tervet letenni az asztalra, amire a zöldjelzés megkapták volna. Na most, hogyha egy atomerőművet mondjuk 10 év alatt kell megépíteni, akkor nagyjából 3 év az az előkészítő munka, amivel lehet számolni. Ugye a világban mondjuk egy helyen építenek időre, többnyire időre atomerőművet Kínába, ott úgy történik ez meg, hogy az előkészítés általában 2-3 év, majd 5 év alatt letavarják az építkezést, és akkor készen van az atomerőmű. Na most ehhez képest mi 10 év után is ott járunk, hogy még mindig nincs meg az engedély, még mindig nem tudjuk, hogy mikor indulhatna el az építkezés, és hát a jelenlegi helyzetben ez
ehhez képest ugye változás, hogy egyrészt változásokra van szükség, már nem olyan egyértelmű a kormányzati kommunikáció, Orbán Balázs is beszélt erről, utána az oroszok küldtek a portfóliónak egy kétféleképpen értelmezhető nyilatkozat, egészen konkrétan a Rosszatom, amiből úgy is lehetett értelmezni, hogy változtatni akarnak a feltételeken, a finanszírozási feltételeken, tehát hogy át más...
Én azt mondanám, hogy nem kell ezt túldimenzionálni, tehát hogy most jelenleg ez egy diplomáciai információ, vagy ilyen üzenetváltásnak fogható fel. Nyilván az Orbán Balázs nem a saját kurzfőből, és nem a saját elhatározásából, vagy ötletéből vezéreltem beszélt a Financial Times-nak, hogy akkor ők aggódnak. A Rosszatom meg nyilván egy élő szerződés tudatában, hogy ő építeni fog, és 10 milliárd euró hitel után majd be fogja szedni a saját maga által elvégzett munka után a pénzt a magyar államtól. Ezt nem fogja elengedni csak azért, mert hogy meginogott ez a bizalom, és akkor nyilván ő azt mondja, hogy mi készek vagyunk építkezni. Ez szerintem olyan, mint egy ilyen háborús konfliktus, amikor a felek egymást nyugtatgatják, hogy addig, amíg te nem lépsz, addig én se lépek, és akkor béke van, de egyszer majd csak eltörik ez a fényes egyensúly, és aztán...
Na most elvileg mindkét fél azt szeretné, hogy ez épüljön minél hamarabb, és végül mindkettő a másikra vár, akkor ezt most hogy értelmezik?
Máshol ez hogy
történt?
Hát máshol ez úgy történt, mondok két példát, egyik az Bulgáriában van, ott a bulgárok felmondták az oroszokkal ezt a szerződést, és a nemzetközi bíróságra ment az ügy, és végül a bulgároknak kell fizetni, azt hiszem, hogy 850 milliót, vagy 1 milliárd eurót ilyen lelépési pénzként. A Finnországban a háború, az ukrán háború kitörésekor mondták fel a finnek az oroszokkal, finn-orosz közös vállalattal a beruházásnak a az is ugye csak az előkészítés volt, mert az sem jutott el a engedélyezésen túlra, de felmondták az engedélyezési folyamatot, és azt mondták, hogy nem fogják megadni az engedélyt, tehát kútba esett ez a sztori, ez most készül bíróság elé. Tehát, hogy az az elképzelés, hogy a Paks 2-ből az oroszok csak így ki fognak hátrálni.
Ja, biztos, hogy nem. Hát nyilván nem az ment. Is egy jó üzleti modell, hogyha a kártérítést megkapják minden helyen, és elzsebelik, de az nem lesz nagyon jó nekünk, hiszen ugye 12 év alatt semmi nem történt, és a tervek, amiket a kormányzat a jövőre tartogat, azok nagy mértékben függtek attól, hogy Paks meg tudja termelni Paks 2 azt az energiát, például akkumulátorgyártás.
Tehát várj, hogyha jól értem, akkor az oroszok arra játszhatnak, hogy ők nem csinálnak semmit, és előbb-utóbb már a másik fél kénytelen lépni, és ha viszont fölmondják, akkor ők tartják a markukat a kártérítése.
Nem, szerintem, nem tudjuk, hogy mi van a szerződésben. Tehát, hogy a múlt héten volt a Bakánál a Della podcastban volt Aszódi Attila, ő is nagyon homályosan célozgatott csak bizonyos dolgokra, hogy mi van a szerződésben. Hát ha valaki tudja, hogy mi van a szerződésben, akkor ő tudja, hogy mi van benne.
Mi nem tudhatjuk, mert nem publikus, eszembe, ugye?
Igen, mindig eszembe jut, hogy az Aszódival aznap csináltam a HVG, még akkor HVG-re dolgoztam, csináltam egy interjút, amikor ezeket a szerződéseket aláírták, és akkor kérdeztem Aszódit, hogy mi a garancia arra, hogy itt az oroszok nem fognak táncolni, meg hogy meg fog épülni itt az erőmű, és akkor azt mondta, hogy hát a garancia az, hogy mi sem vagyunk kispályások, de úgy tűnik, hogy de kispályások vagyunk már magyarok ebben a Paks 2 dologba, mert hogy ezt a diplomáciával nem fog sikerülni megoldani úgy, hogy ne kelljen ezért fizetni. Tehát az a nagy probléma, hogy miközben a magyar energetika, ha egyáltalán van ilyen magyar energiapolitika, kétségeim vannak. Tehát 2010 óta, amit a kormányzat energia politikában csinál, az mind arra épült, hogy Paks 2.
Igen.
Na most ott vagyunk 13 év után, hogy nem valószínű, vagy valószínű, hogy nem lesz Paks 2. És akkor ez azt is jelenti, hogy ahhoz, hogy a startvonalra eljusson Magyarország ott, ahol 2010-ben állt, ezt az ügyet valószínű bíróság előtt kell majd rendezni. Nincsen, hogy nem vagyok róla meggyőződve, hogy nem, nekünk kell majd azért fizetni, hogy egyébként a startvonalra újra felálljunk, és az egészet újra kelljen építeni.
Figyelj, két kérdés is van még, csak az időnk nagyon kevés, úgyhogy légy, próbálj meg akkor tényleg még röviden, hogy be tudjuk suhasztani. Mi az alternatíva? Hogyha most mindegy, hogy bukunk, nem bukunk, mennyi pénzbe fog ez kerülni, hogy visszakerüljünk ismét a startvonal, elég szörnyen hangzik, de ki tudná ezt mondjuk gyorsan, és mennyi időt tudná más megépíteni, és milyen feltétekkel jelen nem. piaci helyzetben, ez egyik.
Oké, gyors válasz az, hogy nem mehetünk tovább.
Ja, hogy nem lehet.
Tehát nincsen, tehát én nagyon bírom a Weinhardt Attilát a portfólióban, ő indította el ezt a labinát, hogy akkor mit mondott Orbán Balázs, meg mit mondott a Financial Times, amikor mire lehet kicsit. De hát a Paks 2 projektet az oroszok nélkül nem lehet megépíteni, hát az egy orosz projekt. Tehát ez nem úgy van, hogy akkor vegyünk egy kiló cukrot, és akkor, ha nincs egyik beszállító, veszünk a másik. Tehát az orosz erőmű az 1200 megawattos, egy francia 1600, egy amerikai 1000, tehát teljesen másról beszélünk, az egyik egy Chevrolet, a másik egy Renault, a harmadik egy Moszkvics.
Jó, oké, hát figyelj,
autó, de
kifizetjük a fél Chevy-t, úgyhogy nem lesz belőle semmi, és helyette akarunk venni egy Renault-t, akkor az mennyibe kerül, és meddig tart?
Jó, akkor mondok egy másik problémát, tehát hogy ugye úgy néz ki, hogy mi úgy tekintünk Paks 2-re, mintha az a mi projektünk lenne, miközben ez nem a mi projektünk, hanem az oroszoké, hiszen ők finanszírozzák. Tehát az, hogy elkészüljön, azt az orosz pénz nélkül nem tudjuk megtenni. Azért az oroszokat választották Orbánék, mert nem volt Magyarországon ennyi pénz, ennyi tőke, a piacon se volt ennyi tőke, és ezt az orosz állam a Rosatom háta mögött megfinanszírozta. Uh-huh. Na most a franciákat vegyük már elő ebbe a történetbe, tehát a francia atomiparnak a zászlóshajó az EDF 60 milliárd euró feletti vesztesége van ennek a cégnek, tavaly majdnem csődbe ment, azért nem ment csődbe, mert az állam kivásárolta a tőzsdéről a még tőzsdén lévő részvényeket. Az EDF most kapott a nyakába a múlt héten egy olyan építési tervet, amit alaphangon 60 milliárd euróra terveznek, ugye Franciaországba kell építeniük majd atomerőművet. Az összes beruházásuk, ami atomerőmű építésről szól, ugye ez most Angliában a Hinkley Point és odahaza a Flamanville 3, ez mind a, tehát ez három blokk, mind a három blokknak az építése csúszásban van, nagyon sokba került, valószínű, hogy veszteséggel fog belőle kijönni az RDF. Akkor ki fogja megfinanszírozni ezt a Paks 2
A? Jó, figyelj, akkor viszont még az utolsó kérdés. Közben az akkumulátorrakra megföltett mindent a kormány, úgyhogy még az a Paks 2 sem lesz, ami fölött kellett volna még valamit csinálni, hogy legyen elegendő energia az akkumulátor projektekhez. Akkor ebből mi lesz? Okay. Tehát akkor honnan lesz?
Jó, tehát akkor azért tisztázzuk, hogy a Paks 2-t ugye eredetileg azért akarta olyan nagyon az állam megépíteni, hogy a kihulló Paks egy helyére beálljon egy atomerőmű, és mondjuk úgy, hogy a lakossági igényeket el tudja látni. Ugye jelenleg a paksi termelésnek a jelentős része az a rezsicsökkentett, vagy a csökkentett, mert nem tudom milyen a nyomott áru villamos energiát állítja elő, amit a lakosság fogyaszt el. Akkor hogyan ide a bármiféle ipari beruházás, hogy akkor miért, akkor ki fogja a lakosságot ellátni?
Én most nemzetgazdasági szinten kérdeztem, hogy van egy meredeken növekvő energiaigény, és még azt se tudjuk pótolni, ami kiesik. Akkor te mi lesz ebből?
Ez egy másik, beszélgetés témája, mert értjük, amit mondasz István, és nagyon bele kéne ebbe is menni, úgyhogy szerintem folytassuk innen, mert ez tényleg egy kérdés, hogy akkor arra honnan lesz energia? Hogyha Paks egy kiesik, és kettő pedig a lakosság itt látja el.
Oké, akkor most
nagyon érdekes volt. Köszi szépen, izgalmas beszélgetés volt. Jó munkát neked.
Köszönjük.
Sziasztok.
Csálló.